Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hogy zajlott az élet a kijárási korlátozás idején a Diákhitel Központban? Ön, illetve a kollégái hogyan dolgoztak?
A Diákhitel Központnál körülbelül 90 ember dolgozik, és már januárban, amikor a járvány terjedni kezdett a Távol-Keleten, óvatosságból, sőt már Olaszországból is bejött óvatosságból megkezdtük a felkészülést egy esetleges távmunkára, és egy pár hét alatt a kollégáimmal meglepően gyorsan egyébként szállítottunk egy tervet. Ugye a Diákhitel Központ az MFB csoporthoz tartozik, és mint az MFB csoport egyik leány vállalata, koordináltan lépett föl egyébként az egész vírus alatt az MFB csoport többi tagjával. Onnan is kaptunk utasításokat, és szerencsésnek mondhatom magamat, mert amikor igazán beütött a járvány, vagy a korlátozó intézkedések, a kijárási korlátozás, akkor mi már készen álltunk mindenre, és egy kicsit ezt megelőző is be tudtuk jelenteni a cégnél a távmunkát, és voltak olyan napok, amikor a 90 főből 2-3-nak kellett csak benn dolgozni, és zökkenőmentesen tudtuk ellátni a feladatainkat. Ami nagyon nagy szó, annak fényében nyilván fogunk rá beszélni, hogy milyen újdonságok és milyen tevékenység folyt a Diákhitel Központnál. Valószínűleg soha ennyi telefonhívást, soha ennyi megkeresést, soha ennyi igénylést nem kaptunk pár hét alatt, mint ezekben a hetekben, és mindezt egyébként köszönhetően a jó felkészülésnek és a kollégáim áldozatvállalásának és néha hosszú hétvégi munkájának zökkenőmentesen tudtuk teljesíteni.
Már bejárnak, vagy még tart az otthoni munkavégzés időszaka?
Szintén az MFB csoporttal koordináltan lépünk föl, és egy ilyen AB7 vagy AB napos felosztás van jelenleg a cég munkavállalóinak, mindig kevesebb, mint 50%-a tartózkodik az irodában váltott ütemben, és ezt most még egy ideig fenn is tartjuk, és nyilván a kisgyermekes, tehát iskolás és óvodás, bölcsődéskorú gyermekeknek nevelőket előnybe részesítjük, hogyha otthon szeretnének maradni, illetve akiknek krónikus betegsége van. De én azért úgy látom, hogy jelenleg a számok azt mutatják, és arra felé mutatnak, hogy érdemes lenne szép lassan visszatérni a rendes kerékvágás szerinti munkába. Nyilván sok tanulsága van egyébként ennek az egész időszaknak, pozitív, főleg pozitív és egy-két negatív tanulsága is. Ugye sok cég oszkodott a távmunka bevezetésétől, az online működéstől, egyrészt jogi, másrészt informatikai okokból kifolyólag. Én azt gondolom, hogy most mindenki belelépett abba a folyóban, be nem mert belelépni, és talán most már felszabadult abban, és kisebb gátak nélkül fogjuk ezt folytatni. Én azt gondolom, hogy mi biztos, hogy fogjuk valamilyen szinten ezt a cégnél folytatni, és ha jól tudom, az MFB csoport többi tagjánál is. Úgyhogy ha már beszélünk esetleg pozitívumokról, akkor ez biztos, hogy egy pozitívum ennek az időszaknak.
Hogyan lehetett diákhitelt igényelni a kijárási korlátozás idején? Mert hogy ugye nem lehetett személyesen bemenni.
Igen, amikor a kijárási korlátozás elindult, akkor mi bezártuk például az ügyfélszolgálatunkat, viszont továbbra is nyitva voltak szerencsére a postafiókok. Nem tudom, mennyien tudják, hogy a Magyar Posta még a világháború legnehezebb időszakában is működött, és akkor is nyitva voltak a postafiókok. Ez nem csak Magyarországonként, Nagy-Britanniában is jellemző volt, ez most is így volt, és egyébként a bankfiókok többsége is üzemelt, nyilván bizonyos korlátozó intézkedések és egészségügyi intézkedések mellett. Tehát mi ugyan bezártuk az irodánkat, de továbbra is le tudták adni a diákok nyilván az adott idősávban az igényléseket, illetve hát ahogy már mondtuk korábban is, nálunk azért a többség online igényli a diákhiteleket, egy diákhitel, egy diákhitel, kettő, szerencsére jóval több, mint 50% otthon egy fotelben ülve, amikor mi most beszélgettünk, egy ügyfélkapus azonosítással, egy Neptun kóddal 2 perc alatt tudja igényelni, lemondani, módosítani az igénylését, úgyhogy itt nem kell semmilyen papírt behozni, benyújtani, ez egy pár perces procedúra, kivéve a Diákhitel Plusz, ami ugye egy új termékünk, és talán fogunk majd róla beszélni. Ott ugye áprilisban döntött a kormány, a koronavírus járvány okozta a gazdasági visszaesés, illetve munkaerőpiaci turbulencia miatt, hogy valamilyen gyors átmeneti segítséget mindenképpen nyújtani kell a felsőoktatási hallgatóknak. Ez lett a Diákhitel Plusz, ami egy maximum 500 000 forintig igényelhető, teljesen kamatmentes, teljesen szabad felhasználású hitel, és mivel ezt pár hét alatt kellett bevezetnünk, itt nyilván nem tudtuk az online igénylést megoldani, de jelenleg is dolgoznak rajta a kollégáim, hogy a nyár végére ez készen álljon, és hogyha esetlegesen, ne adj Isten, egy második hulláma is jön a járványnak, akkor ezt már online is lehessen igényelni.
Vagyis akkor a Diákhitel 1-et és 2-t nem kell személyesen igényelni, semmilyen személyes megjelenésre nem volt, és jelenleg sincs szükség. annak legalábbis, aki mondjuk nem a postán akarja a nyomtatványt.
Így van, hát aki szeretné és ragaszkodik a papír alapú ügyintézéshez, ez már relatíve minimális a Z és Y generáció tagjai között. Ők megtehetik, de akik nem ragaszkodnak, azok online meg tudják tenni. Mondom, személyazonosítás ugye az egyetlen fontos feladat, ezt pedig ügyfélkapon keresztül meg tudják tenni. Jelenleg már a felvételtető 99%-ának van ügyfélkapu elérése, Neptunkódot rögtön akkor megkapják, amikor felveszik őket, úgyhogy innentől fogva ezt pár perc alatt tényleg intézhető.
És ugye említette, hogy lehet, hogy marad meg az átmeneti intézkedésekből, a rendkívüli intézkedésekből is néhány elem. Mi az, ami gyakorlatilag a pozitív hozadéka ennek a helyzetnek, illetve a rendkívüli intézkedéseknek? Ugye biztos, hogy sokkal több volt a telefonhívás, biztos, hogy sokkal több e-mail érkezett, vagyis az információk, a kérdések feldolgozása is kellett, hogy változzon.
Ha a cég működéséről beszélünk egyelőre, és nem a diákhitelekről, akkor azt gondolom, hogy igen, jelentősen mi is alkalmaztuk ezeket a különböző digitális technikákat, online telefonálásokat, online meetingeket. Én mondjuk ilyen szempontból a fiatalkorom ellenére egy régi módú ember vagyok, és jobban szerettem a személyes találkozókat, de a kollégák azt mondták, hogy sokkal rugalmasabban lehetett kezelni a dolgokat, és nyilván ez kihat az irodabérlésre például, tehát hogyha a cég munkavállalóinak mondjuk nem a 100%-a tartózkodik benne, hanem mondjuk mindig csak a 80% és rotációs rendszerben, akkor elgondolkodtató, és én már több nagy cégtől, kereskedelmi banktól és piaci szereplőtől hallottam, hogy ők a jövőre nézve elgondolkodnak egy jelentős irodaterület csökkentésen, mert hogy nincs rá szükség, illetőleg hát nyilván hogy is mondjam, a szokásokat is átalakítja. Tehát sokkal rugalmasabb, flexibilisebb munkavégzést tesz lehetővé nálunk a cégnél, hogy ez mégiscsak egy állami cég, egy nagyjából fix munkaidőben dolgoztak az alkalmazottak egy időkeretben, és most talán átálltunk, ugye én dolgoztam a magánszférában, a privát szférában elég sokat, és ott azért egy teljesen másfajta munkavégzés volt, ott ha kellett, akkor este dolgoztak, ha kellett, hétvégén dolgoztak, de mindig csak akkor, amikor éppen volt munka, és nem az volt a fontos, hogy bent legyen a munkavállaló, hanem a munka legyen végezve. Én azt gondolom, hogy egyre inkább átáll az állami szektor is erre a fajta munkavégzésre. Nyilván itt az ellenőrzési metódust kell, vagy modus vivendit kell megtalálni, tehát nyilván mindenki jóhiszemű, minden cégvezető és vezető, de a munkának azért mégis csúnyán mondva el kell végezve lenni, el kell, hogy végezzék, tehát azt gondolom, hogy erre azért figyelni kell, és ez lesz egy kihívás az ilyen online munkavégzésnél, hogy vajon hogyan tudja egy vezető, vagy akár csak egy középvezető ellenőrizni, hogy a munkavállalók ténylegesen elvégzik a munkát. De azt gondolom, hogy inkább a pozitívumokra kellene fókuszálni. Nyilván látható volt Budapest közlekedésén is, hogy micsoda változás volt, amikor nyilván egyrészt az iskolák bezárása, másrészt a cégek online működése való átállása miatt ugye kiürültek az utcák, jobb lett a levegő, élhetőbb lett a város. Én azt gondolom, hogy ezekből, amit lehet, azt meg kell tartani. Talán kevesebb is volt a stressz. Volt szerencsém az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával beszélni, és ugye beszélgettünk nem túl vidám téma, de halálozási statisztikákról, és mindenki tudja, hogy a vírus alatt, ez a korlátozás alatt alacsonyabbak voltak a halálozási adatok, és ez nagy részt köszönhető nyilván a munkai stressz csökkenésének, a közlekedési stressz csökkenésének, és más egyéb oknak is. Tehát én azt gondolom, hogy ha majd egyszer ennek ténylegesen vége lesz, és nem jön második hullám, akkor érdemes lenne mindenféle döntéshozóknak a pozitív tanulságokat leszűrni, és ezt beépíteni a mindennapi életbe.
Hogy érzi az elmúlt hetekben az ügyfelek elvárásai is változtak egy kicsit? Sokkal hamarabb fognak telefont, vagy írnak egy e-mailt, mint mennek be az ügyfélszolgálatra? Mert ugye egy kicsit változott mindenkinek az élete, és azt vette észre, hogy hát e-mailen is el lehet intézni dolgokat, vagy telefonon, az ügyfélszolgálaton keresztül, nem muszáj oda menni, sorbálni, és személyesen megkérdezni dolgokat.
Mi csak azt tapasztaltuk, azt tudom elmondani a cégünk részéről, hogy minden további nélkül át tudtunk állni egy online és telefonos ügyintézésre, tehát bezártuk az ügyfelszolgálatunkat március közepén, semmilyen panasz ezzel kapcsolatban nem érkezett, és soha ennyi megkeresést nem kaptunk se telefonon, se e-mailen, tehát tényleg a kollégáim egy egészen nagy rohamot voltak képesek így kezelni, nyilván kibővített kapacitással, és nagyjából zökkenőmentesen működtünk. Én most volt egy igazgatósági ülésünk, és meg vezetőségi ülésünk, és én ezt jeleztem is a kollégáknak, hogy korábban is voltak ilyen céljaink, de most ezt hozzuk előre, és próbáljuk meg egy éven belül teljesen digitális működésre átállni, és nyilván telefonos működésre. Én azt gondolom, hogy ma már ez a generáció, még egyszer mondom, az Y és Z generáció, sőt nem sokára jön az alfa generáció, akik a Diákhitel Központ célcsoportjai, azok egyáltalán nem igénylik a papír alapú ügyintézést, egy gyorsabb, tisztább, olcsóbb, pontosabb, jobban ellenőrizhető metódus a digitális működés, úgyhogy nekünk mindenképpen élnünk kell ezekkel a lehetőségekkel. Én nagyon szeretném, hogyha még az én vezetésem alatt a Diákhitelközpont lenne az első olyan állami intézmény, ami teljesen digitálisan működik. Jelenleg nagyon nagy informatikai fejlesztések előtt állunk. Mi voltunk az elsők egyébként, ahol lehetett online szerződést kötni, ügyfélkapunk keresztül azonosítással szerződést kötni, tehát mindig élen járt a Diákhitelközpont, ami nyilván nem csoda az ügyfélköre miatt, de szeretnénk is folytatni. Ha szabad egy ilyen személyes kitörőt tennem, én jártam kint tanulmányúton Észtországban, és én egészen csodálattal figyeltem azt a digitális fejlődés, meg fejlettségi szintet, ahol Tallinnban például tartanak, és hogy egészen a legidősebb generációtól a legfiatalabbig hogyan volt képes mindenki pár év alatt átállni egy digitális működésre, és a digitális működés előnyeit nézni, nem? Nyilván ennek vannak kockázatai, vannak függőségek, vannak hackerek, akár mindenféle befolyás is lehet, de ha ezt átgondoltan csinálja egy társadalom, vagy egy gazdaság, akkor megszámlálhatatlan előnye volt. Ugyanígy például a home office ott abban az országban, sokkal több időt tudtak a családok együtt tölteni, sokkal több idő maradt rekreációra, kikapcsolódásra, közösségi életre. Tehát nem ellene hatott ez a digitalizáció ezeknek a dolgoknak, mint amit sokszor mondanak, hogy hát a fiatalok, nekem is ugye vannak gyermekeim 12 éves, a legnagyobb, és küzdünk mindig a mobiltelefon függéssel, és az, hogy akkor átállnak egy teljesen digitális online kommunikációra. Én azt gondolom, hogy az előnyöket kellene megtalálni, és az előnyöket kihasználni, és nyilván megtanítana mindenkinek a korlátokat. De a lehetőségekkel élni kell, főleg, hogyha ilyen vírussal terhelt idők elé nézünk esetleg.
Mielőtt a változásokról és a lehetőségekről beszélnénk, tisztázzuk azt, hogy ki jogosult a diákhitelre ma Magyarországon.
Ugye, ami a legfontosabb, és mindig elmondom, hogy a diákhitel fő célja 2001 óta, mióta az első Orbán kormány alatt megalapították, a Diákhitel Központ fő célja és küldetése, hogy a Kárpát-medencében ne legyen olyan magyar diák, aki anyagi pénzügyi okok miatt nem tud felsőoktatási tanulmányokat folytatni, vagy nem tud bennmaradni a felsőoktatásba, vagy nem tudja befejezni a tanulmányait. Azt gondolom, hogy ezt a küldetést a Diákhitel Központ és a diákhitelek nagyon jól teljesítették. Több mint 400 ezer, most már majdnem 450 ezer diáknak nyújtottunk különböző hiteleket az évek során. Ugye van olyan felmérésünk tavaly előttről, azt mondták a hitelfelvevőink, több mint az 52%-uk azt mondta, hogyha nem lett volna a diákhitel, akkor nem tudták volna befejezni vagy elkezdeni a tanulmányaikat. Ha így nézzük, akkor több mint 200 ezer diplomás fiatalt adott az országnak ez az eszköz, a diákhitel maga. A diákhitelek igényléséhez igazából egy fontos dolog kell, ez az élő hallgatói felsőoktatási jogviszony. Ez sem biztos, mert majd kitérünk az új termékre, vagy a termékcsoportra, illetve a jövőbeli tervekre, de jelenleg ez még igaz, hogy egy felsőoktatási hallgatói jogviszony kell. Tehát, hogyha benyújtja hozzánk egy hallgató a diákhitel igénylését, akár online, akár papír alapon, akkor mi egy dolgot teszünk lehetőleg gyorsan. A tanulmányi osztályokkal felveszünk a kapcsolatot, és ott visszaigazolják, hogy XY-nak élő hallgató jogviszonya van, és innentől mi teljesítjük az ő igénylését. Ugye ez még papír alapon zajlik sajnos, tehát ez egy relatíve lassú folyamat, hogy mi elküldjük a mondjuk e-mailen vagy papíron a tanulmányi osztályoknak az igénylőnek az adatait, és ő visszaigazolja, megadja a zöld lámpát. Ez pár hónapon belül szerencsére egy FIR rendszeren keresztül szintén digitalizálva lesz. Reményeink szerint novemberben volt róla szó, hogy szeptembertől már így működünk, de sajnos a rendszer nem áll föl, nem csak a mi oldalunkon, hanem más oldalon sem. Viszont november-decemberre ígéretet kaptam arra, hogy ez működni fog, és akkor nagyon egyszerű lesz, mert bejön egy ügyfélkapus Neptun rendszeres igénylés hozzánk, a rendszer ezt továbbítja automatikusan az adott egyetemre, tanulmányi osztályra, és ott rögtön megjelenik, hogy az illetőnek zöld lámpa vagy piros lámpa van, és innentől fogva ez már csak egy jogszabálymódosítás kérdése, hogy a Diákhitelközpont akár azonnal képes legyen utalni az igényelt diákhitelket. Ugye jelenleg azért relatíve kötött menetrendbe utalunk, például az tanév elején az első utalás az október 15-ig történik meg. Nekem ez is feltett szándékom már, amennyire egy jogalkalmazónak lehetnek ilyen szándékai, hogy ezen gyorsítsunk, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a diákok például július végén megtudják, hogy felveszik őket az egyik vagy másik egyetemre, onnantól fogva ugye elkezdődik az albérlethalászás, a különböző kollégiumi helyek megpályázása, és nagyon nem mindegy, hogy egy diáknak van-e esetleg 500 000 forintja, és tud-e kauciót letenni, amikor alkuszik egy albérlete, két havi kauciót plusz első havi bérleti díjat, akkor már körülbelül majdnem 500 000 forintnál tartunk, vagy nincsen, és esetleg a szüleitől kell kölcsönkérni, vagy ha tőlük nem tud kölcsönkérni, akkor az egész nyarát mondjuk végig kell dolgozza, árufeltétlenül betöltőként, ami egy nagyon tisztességes munka, csak lehet, hogy már ugye neki a felsőoktatási tanulmányára kellene készülnie, vagy nyelveket kellene tanulnia. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fejlesztési lehetőség van ebben a rendszerben. Én mindig azt mondom, ugye a magyar diákhitelezési rendszer, ez egy nagyon jó rendszer. Ugye Nagy-Britannia, az angol felsőoktatási diákhitelezésnek az atya volt a fő tanácsadója a magyar diákhitelrendszer felépítésének, és ő maga is azt mondja, hogy ez az egyik legjobban sikerült modell, tehát a magyar modell itt is működik, ezt ki lehet mondani, hiszen ez egy piaci forrásbevonás mellett megjelenik az állami, hogy is mondjam, nem csak a kezességvállalás, hanem a felelősségvállalás is, ugye kiterjesztett a rendszer egy családtámogatási modellel is, és tulajdonképpen ötvözi a piacit az államival, és egy nagyon alacsony kockázatközösség épül föl, nagyon kevés panasszal, nagyon kevés bedőlt hitellel, de ennek ellenére még vannak fejlesztési lehetőségek, például az, hogy tudjunk azonnal, vagy szinte azonnal utalni, folyamatosan utalni. Én nagyon örülök annak, hogy a Diákhitel Plus, ez az új termékünk, ami ugye május 1-től december 31-ig elérhető, ez egy átmeneti segítség, ugye mindenki abban bízik, a kormány is és mi is, hogy átmenetileg lesznek rosszak a munkaerőpiaci adatok. Azt látni kell, hogy minden harmadik diák, aki diákban munkával vagy gyakornoki munkával dolgozott, ott elvesztette a munkáját. Nyilván a lakbér meg az egyéb kiadások azok továbbra is megmaradtak, tehát sokan kerültek átmenetileg rossz pénzügyi helyzetbe, és nagyon-nagyon fontos, hogy az alap krédunk mellett most ez kiegészült még egyel, hogy ne nőjön a felsőoktatási lemorzsolódás. Tehát az elég magas most is, ilyen 30% körül van, ugyancsak kenő tendenciát mutat, részben anyagi okok miatt, részben más okok miatt van ez a lemorzsolódás, de nagyon fontos, hogy a kormánynak ez eltökélt célja, és azért vezette be, azért hozott áprilisba több döntést, amiről majd beszélünk, hogy ez ne nőjön drasztikusan. Úgyhogy mi mindent ennek rendelünk alá, és mindent próbálunk segíteni a diákoknak, hogy egyrészt eljusson hozzájuk az információ. Én azt úgy látom, hogy ebben elég jók vagyunk. Tehát nem beszéltünk meg a hiteltörlesztési moratóriumról például, ami ugye március 19-én került bevezetésre, és nagyon, nagyon erősen érintette a diákhiteleseket. És szerencsére kiterjedt a diákhitelekre is. Nekünk 172 000 élő ügyfelünk van jelenleg, és abból mintegy 114 000 vannak törlesztési szakban, tehát akik már diplomáztak, és közülük 45%-ként egy 54 000 diák, vagy volt diák élt a hiteltörlesztési moratórium lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy több 10 000 család és diák életét könnyítette meg ezzel a kormány, és azért azt tudni kell, hogy ott volt ez a hiteltörlesztési moratórium, azt mondta ki, hogy március 18-áig igényelt és folyósított hitelekre terjed ez ki. Ezt mi saját döntésre a Diákhitelközpontnál kiterjesztettük az összes 2020-ban igényelt diákhitelre. Ezzel is bátorítva egyébként a már végzős hallgatókat, hogy nehogy abba hagyják a tanulmányaikat, hogyha néhány hónapnyi lakbér hiányzik, akkor inkább éljenek a diákhitel lehetőségével. Idén még akkor sem kell elkezdeniük törleszteni, hogyha esetleg nem lesz munkájuk, hogyha megkapják a diplomájukat, és egyébként el kellene kezdeni, mert rájuk is ki fog terjedni a törlesztési moratórium. Valamint azt is elmondtuk, hogy bármikor abba lehet hagyni a törlesztést, bármikor lehet élni ezzel a moratórium lehetőséggel, bármikor lehet törleszteni, tehát minden befizetés, amit a hallgatók megtesznek, vagy volt hallgatók, akár a kiszámolt minimum, akár annál több, az ingyenes előtörlesztésnek fog minősülni, és mi azt elszámoljuk. Nálunk semmilyen adminisztrációs kötelezettsége nincsen senkinek, se kérvényt nem kell írni azért, hogy felfüggeszti a törlesztést, és se kérvényt nem kell írni, hogy azért, mert törleszt most a moratórium alatt. Mi mindent próbálunk flexibilisan kezelni, és mindent a diákok érdekében és a volt diákok érdekében tenni.
Ugye említette, hogy akár azonnal is megvalósulhat a bírálat, hogyha ez az automatizmus beindul. Az nem megoldás, vagy ez nem lehet megoldás, hogyha a Neptun rendszerre rálátnak, és tulajdonképpen az önök rendszere, illetve a Neptun rendszer valami fajta összeköttetésben van?
Ez kerül kiépítésre, igen, jó helyen járunk, a FIR rendszer pont ezt fogja tudni, megmutatja nekünk majd, és nem csak nekünk, hanem más hivatalnak is, akinek rá kell látni, hogy az illetőnek van-e élő hallgatói jogviszonya. Én nagyon remélem, hogy ez tényleg november-decemberre már egy lehetőség lesz, és onnantól fogva mondom azért, a diákhitelezés ugye alapvetően egy kormányrendeletben van szabályozva, egy 2012-es kormányrendeletben, és azt kell majd ahhoz módosítani, hogy tudjunk azonnal utalni. Egy gondolatot elkezdtem, és nem zártam le, hogy én nagyon örülök annak, hogy a Diákhitel Plusz, ugye ez az új termék, ez folyamatosan utalható. Tehát most egy pár napja volt egy szintén egy kormányrendelet módosítás itt a nagy felhatalmazásának csúfolt törvény kivezetésekor volt egy nagy kormányrendelet csomag, és abból bekerült az, hogy a diákhitel pluszt azt lehet nyáron folyamatosan folyósítani. Ez egy nagy újdonság, mert ahogy említettem, a diákhitel 1-et és a 2-t azt most a meghosszabbított határidőben június 15-ig lehetett igényelni, legközelebb viszont csak október 15-én tudjuk majd utalni. Viszont ez az 500 ezer forintos hitelkeret, ami teljesen szabad felhasználású, teljesen kamatmentes, és azok is igényelhetik, akik éltek már a diákhitel 1-el vagy 2-vel, vagy mind a 2-vel, folyamatosan igényelhető, és nyáron mondom, az igény beérkezésétől körülbelül 10 napon belül mi ezt tudjuk is utalni.
És abban az esetben, hogyha a Neptun rendszerrel ez az összeköttetés létrejön, akkor már elképzelhető az is, amit már említett, hogy nem október 15-e lenne az első utalási határidő, vagy az első utalási időpont, hanem akár szeptember 1-e, szeptember közepe. Vagy
én azt gondolom, hogy a cél az az, hogy a beiratkozás utáni napokban, tehát hogyha a diák ezt igényli. Nyilván sokfajta cél van, sokfajta koncepció mentén tárgyalunk és dolgozunk, vannak olyan elképzelések is, vannak ilyen tagállami példák az Európai Unióban, hogy egyfajta hitelkeret áll rendelkezésére például minden hallgatónak, amikor belép a felsőoktatásba, és onnantól fogva, mint ez egy ilyen rullírozó hitel, ő élhet is vele, meg utána akár elő is törlesztheti bármikor, de van egy számla, amit ő lát, és ez egy biztonságot ad mindig az adott hallgatónak. Nyilván mindenki tudja, hogy nagyon jó, hogyha egy hallgató a leendő szakmájában dolgozik, akár ingyenes gyakornokként, akár fizetett gyakornokként, akár munkavállalóként, hiszen a munkatapasztalat az megfizethetetlen. Viszont talán már korábban is beszéltünk arról, hogy azért az nem mindig előnyös, hogyha valaki mondjuk leendő agysebészként, vagy jogászként, vagy építészként, vagy könyvtárosként, mondjuk árufeltöltő, vagy vendéglátói helyeken dolgozik, mert esetlegesen nem tud bejárni a nappali tagozaton, nem tudja a diplomájából adódó lehetőséget maximálisan kihasználni, és én kis túlzásra azt szoktam mondani, ugye 25% ilyen diák van, aki nappali tagozatosként a válság előtt full time 8 órában, 4-8 órában dolgozott, hogy nekem ez kicsit olyan, mintha üveggyöngyökért ez az ember eltékozolná a jövőjét, hiszen a diákhitelt fölvenni, átlagos diákhitelt tartozás az 1 millió forint, ameddig eljutnak a hallgatók, nagyon gyorsan, a régi 10 év után most már 7 év alatt van az átlagos visszafizetési határidő, ugye minden évben körülbelül 10%-kal nőtt az utóbbi időben az a bruttó átlagbér, minden adott ahhoz, hogy nagyon gyorsan, könnyedén visszafizessék ezeket a hiteleket a diákok, és én azt gondolom, hogy érdemes ezt a 4-5 évet mindenképpen a tanulmányokra koncentrálva elvégezni, ha kell nyelveket tanulni, ha kell külföldi tapasztalatot szerezni, és nem azzal törődni, hogy egyébként az embernek föl kell venni 500 000 vagy 1 millió forint egyébként nagyon kedvező kamatozású, vagy éppen teljesen kamatmentes hitelt, olyan hitelt egyébként, amire kiterjednek a családi adókedvezmények, ugye talán erről is fogunk beszélni. Nagyon sok-sok ezer édesanyának tudunk ezzel segíteni. Évente most már 3 milliárd forint értékben engedünk el diákhiteleket. Én azt gondolom, hogy mindenkinek legalábbis érdemes meggondolni, és nem abból a, hogy is mondjam, bekoncepcióból kiindul, vagy a hitel önmagában rossz. A diákhitel, én nem szeretném senkire rátukmálni, a diákhitel egyáltalán nem lehet összehasonlítani a klasszikus kereskedelmi banki hitelekkel, sem kamatozásban, sem törlesztésben, sem családi adókedvezményekben, sem flexibilitásban. Ugye mi egy non-profit intézmény vagyunk, ez nagyon fontos, egy forint hasznunk nem lehet, mi mindent abba forgatunk vissza, hogy minél alacsonyabb kamatokkal, mindév kedvező feltételekkel, ha kell törlesztési feltételekkel tudjuk nyújtani ezeket a lehetőségeket.
Korábban, illetve hát nagyjából 20 perccel ezelőtt is említettem, régebben az Inforádió Aréna című műsorában talán augusztusban beszélt arról, hogy vizsgálják a lehetőségét, hogy kiterjesztik a diákhitelt a felnőtt képzésben résztvevők körére is. Bővülhet ilyen lehetőséggel a paletta?
Igen, pont a koronavírus járvány kitörése előtt voltak elég intenzív tárgyalások erről a kormányon belül, és amikor beütött ez a járvány, és az ezzel kapcsolatos korlátozás, és a munkaerőpiaci helyzet romlása, akkor az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére mi rögtön megvizsgáltuk azt, hogy a Diákhitel Plusz, ugye, amiről már beszéltünk, ami a felsőoktatási hallgatók számára igényelhető 500 000 forintig, annak lehet-e olyan ága, ami esetleg felnőtt képzéseket támogat, és abban maradtunk, hogy lehet. Egyelőre arról van szó, hogy bizonyos struktúraváltó felnőtt képzések esetén, hogy augusztus 15-e körül fognak ezek a képzések indulni, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogja meghatározni, hogy mely képzésekről lesz szó. Azt látni, hogy nagyon nagy érdeklődés van, több mint 60 ezeren jelentkeztek azokra az online képzésekre, amelyek az előszobáját jelentik ezeknek a struktúraváltó felnőtt képzéseknek, és amely struktúraváltó felnőtt képzések ki lesznek jelölve, az oda beiratkoznak hallgatók, azok egyrészt állami támogatással ingyen vagy szinte ingyen fogják tudni elvégezni ezeket a képzéseket, ez egy nagyon nagy segítség. Ugyanakkor, mivel itt felnőtt, jellemzően családos emberekről van szó, akik vagy elveszítették a munkájukat, vagy egy jobban fizető állást szeretnének találni, nekik nyilván a képzés fél éves, 9 hónapos, 12 hónapos képzés idejére valamilyen eszközzel biztosítani kell a megélhetés lehetőségét, hogyha nincsen tartalékuk. És erre szolgálna ez a Diákhitel plusz felnőtt képzési láb, amely egy 1,2 millió forintig, maximum 1,2 millió forintig igényelhető, szintén szabad felhasználású, szintén teljesen kamatmentes hitel lesz, vagyis hát már van, de nyilván még, ami nincsenek a struktúrálható felnőtt képzések kijelölve, meg nem indultak el, addig ezzel még nem lehet élni. Nagyon nagy az érdeklődés nálunk, tehát még ugye el sem indultak ezek a képzések, de a napi 1000 telefon körülbelül fele ezekre vonatkozott. Ugye mi is nyilván abból dolgozunk, amit a kormánytól kapunk, tehát nem tudtunk pontos tájékoztatást adni arról egyelőre, hogy melyek ezek a felnőtt képzések. Én annyit tudok mondani annélkül, hogy nagyon nagy titkot árulnék, hogy ezek jellemzően informatikai képzések lesznek. Azt tudni kell, hogy már korábban is vizsgálta a kormány annak lehetőségét, hogy valamilyen módon támogatásra kerüljenek ezek az informatikai online képzések, de nyilván itt, ahogy beszéltünk a műsor elején, a koronavírus járvány okozta távmunka és egyéb munkai módszertani változások miatt ez most még inkább egy akut kérdés lesz, még több talán programozóra, még több informatikusra lesz szükség az országban, a nagy cégeknél is és az állami cégeknél is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy helyes feltevés, hogyha valamivel elindul a kormány idézőben egy pilot projektként, egy kísérleti projektként, akkor azok az informatikai képzések legyenek. Azt tudjuk, hogy ezeknél a képzéseknél a cégek, azon képző cégek, akik ezeket végzik, szinte garantálják, hogy szinte 100%-ban tudják garantálni azt, hogy a képzést elvégzők jól fizető munkahelyeket kapnak, tehát idézőjelben már a lábon megveszik a nagy multicégek ezeket a munkavállalókat, akik ott a képzést végzik. Úgyhogy ez egy nagyon nagy biztonság, hogy ténylegesen olyan képzés fog folyni ezeken a helyeken, amelyek egyrészt a nemzetgazdaság szempontjából hatásosak és hasznosak, valamint az adott egyén szempontjából és a családja szempontjából is hasznosak. Ugye ez fog elindulni augusztus 15-én, körülbelül augusztus 15-én. Én reményeim szerint azért egy pár ezer emberről beszélünk itt, és ugye még ez sincs pontosan meghatározva, hogy hányan vehetnek ebben részt. És közben pedig folytatjuk az előkészítését a kormányzaton belül. Ez egy komplex folyamat, elég sok minisztériumot érint, pénzügyminisztériumot, innovációs és technológiai minisztériumot, a nemzeti vagyonért felelős minisztert, akihez mi, mint Diákhitel központ tartozunk, illetve még több területet. És azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne egy általános felnőtt és szakképzési diákhitelt vagy képzési hitelt kialakítani. Alapvetően én úgy látom, és én azt gondolom, hogy a kollégák is úgy látják, hogy a szakképzés maga ugye meg lett reformálva, és most szeptembertől egy teljesen újfajta felnőtt képzési és szakképzési rendszer indul el. Alapvetően a szakképzés ugye 18 és 25, vagy inkább hát 16 és 25, vagy 11 és 25 év között nagyon hasonlít a felsőoktatásra, tehát egy iskola rendszerű, kötött, ellenőrizhető, jól átlátható, bizonyítványt adó, képzettséget adó oktatási modellről beszélünk. Tehát semmi sem indokolja azt, hogy ha van egy felsőoktatási diákhitel, akkor miért ne lenne azon állampolgárok, vagy azon embertársaink számára is ilyen lehetőség, akik éppen úgy döntőnek, hogy nem felsőoktatásban mennek, hanem szakképesítést szeretnének szerezni. Én azt gondolom, hogy a kormányzat, de talán az egész uniónak egy eltökélt célja, hogy jól képzett szakembereink legyenek minden területen. Ugyan vannak olyan célok is, mint hogy hány százalék legyen diplomás, ugye Magyarországon ez pont 34% a 2020-as EU-s célba, és ezt Magyarország teljesítette is, de az is cél, hogy rendelkezésre álljanak jó képzett munkaerő, és ilyen kompetenciákkal is rendelkezzenek, és ehhez nagyon fontos egyébként azon kívül, hogy egy nagyon erős ösztöndíjrendszert vezet be a kormány az új szakképzés területén, és hogy az első két képzés az továbbra is ingyenes lesz, amit elvégeznek majd a hallgatók. Nagyon fontos egy olyan hitel lehetőségnek a biztosítása, mint a felsőoktatási diákhitel, hiszen ha valaki ugye elmúlik 18 éves, és még mondjuk évekig végez egy szakképzést, vagy ne agyisten, ugye sokkal később egy lifelong learningről beszélünk, mindig élethosszígra tartó tanulásról, akár 40-45 évesen egy átképzést, felnőtt képzést, mert vagy munkanélkül lesz, vagy egyébként anyagi gondjai vannak, és egy jobban fizető munkát szeretne keresni. Ez az államnak is, és az állampolgároknak is érdekel, hogy legyen egy olyan hitel lehetőség, amíg, ahogy mondtam, a struktúraváltó felnőtt képzéseknél 3, 6, 9, 12, de akár több hónapra is kilépnek ugye a munkaerőpiacról, mert jellemzően ezeknek a képzésnek egy jelentős része, főleg a szakképzés, az egy nappali képzés, azt nem lehet munka mellett végezni. Nyilván vannak olyan felnőtt képzések, amik levelezősek, vagy estin, vagy hétvégén elvégezhetőek, de a legtöbb, például amiket ez az informatikai úgynevezett bootcamp cégek csinálnak, ez egy nagyon erőltetett, tényleg szinte bentlakásos képzés, nagyon intenzív, nem tart nagyon sokáig, mondjuk 6 hónapig, de akkor intenzív, és akkor biztosan ki kell lépni a munkaerőpiacról. Ahhoz, hogy ezt az emberek meg tudják tenni, az emberek többségének ilyenkor valamilyen áthidaló forrásra van szüksége. Azt gondolom, hogy ha be tudjuk vezetni, nagyon remélem, hogy rövidesen, akár a jövő év eleje környékén ezeket a felnőtt és szakképzési hiteleket, azzal nagy lökést adhatunk ezeknek a képzéseknek, és egy lehetőséget azoknak is, akik eddig nem mertek kilépni, nem mertek munkahelyet váltani, mert volt egy fix jövedelmük, ami ugyan nem volt arra elég, hogy előrébb lépjenek, nem volt arra elég, hogy a gyermekeiket külföldön vagy más magasabb színvonalú intézményben tanítassák, de megéltek belőle. Ha lenne egy ilyen lehetőség, akkor lehet, hogy a munkaerőpiacon a belüli flexibilitás, a mozgás is felgyorsulna. Ugye azt sokszor mondják, hogy a mobilitás nálunk nem erőssége az embereknek, tehát mondjuk hiába vannak Győrben, mondjuk betöltetlen álláshelyek, nem biztos, hogy Miskolcra átköltöznek, és vice versa. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen lehetőség van egyébként az államilag támogatott képzések mellett egy ilyen hitel lehetőség, az segíthet ebben a problémában is, hogy ezt is feloldhatja.
De szakképzésről beszélt többször is, de ez minden esetben felnőtt képzés 18 évnél idősebbek számára.
Igen, az arra figyel a kormány, és szerintem az fontos is, hogy senki nem akarja, hogy 18 év alattiak hitelt vegyenek föl. Meg ugye 14 és 18 év között tényleg egy nagyon erős ösztöndíjrendszer van, minden ingyenes, az olyan, mint egy középiskolai gimnáziumi oktatás, tehát ott nincs is szükség ilyenekre. Jellemzően 14 és 18 év között az emberek otthon élnek, és a szüleikkel élnek, és ott ez nem is okoz problémát. De a szakképzésnek is ugye van olyan ága, ami 18 és 25 év közötti, és van egy olyan, ami már felnőtt képzésnek minősül, mert később lesz valaki, mondjuk nem tetszik neki a jogász szakma, és úgy dönt, hogy asztalos lesz. Nekem is van olyan rokonom, aki sokszor mondja, hogy egyébként ő inkább hegedűkészítő szeretne lenni, és nem jogász, és lehet, hogy egyszer erre majd rá is veszi magát, és átképezteti magát. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, azt látni kell, hogy ez nem csak Magyarországon, de az Unióban, sőt világszerte tendencia, hogy az emberek, ez az élethosszig tartó tanulás, erre készen kell állni az embereknek, és ehhez az ösztönzőket biztosítani kell.
És abban az esetben, hogyha valakinek már van diákhitel 1, vagy akár diákhitel 2 szerződése is, természetesen már törleszt, de belép a felnőtt képzésbe, igénybe veheti majd ezt az új lehetőséget? Akár egy harmadik diákhitelt?
Ugye most én itt egy pengélyen táncolok, mert zajlik az egyeztetés. A cél az lenne, hogy igénybe vehesse, de egy felső limitet szeretnénk, vagy kellene beépíteni, mert ugye azt senki nem szeretné, hogy nagyon magas összegbe adósodjanak el az emberek. Ennek a diákhitelezésnek és a később a felnőtt és szakképzési hitelezésnek egyáltalán nem célja, hogy az emberek feleslegesen eladósodjanak. Ez egy lehetőség, és ezért mindenképpen be kell majd építeni. Most mondok egy számot, 20 millió forint, de ez tárgyalás kérdése, nyilván nem én fogom eldönteni egy limit, de a cél az lenne, hogy a rendszer átjárható legyen, főleg a szakképzéssel. Tehát adott esetben, ha valaki elkezd egy egyetemet, és utána úgy dönt, hogy ez mégsem az élete álma, hogy ő jogászt legyen, viszont szeretne asztalos lenni, akkor megtehesse azt, hogy egyrészt azokat a tanév számokat, amiket ő nem használt ki a diákhitelnél, a felsőoktatásnál, azt ő igénybe vehesse a szakképzésnél, illetőleg ugye, ha kilép valaki és nem kap diplomát, de abba hagyja a tanulmányait, akkor a negyedik hónapban el kell kezdeni törleszteni a felsőoktatási diákhitelt. Viszont az lenne az ildomos, és az lenne a cél, hogyha belép egy szakképzési képzésbe, amivel vállal egy újabb képzettség, vagy talán szerez egy igazi képzettséget, akkor addig ne kelljen törlesztenie, mivel nyilván, hogyha el kell kezdeni a törleszteni fizetés vagy jövedelem nélkül, akkor ellehetetleníti azt, hogy szakképzésben részt vegyen. Tehát mindenképpen az lenne a cél, hogy ezek harmonizáltak legyenek. És ez fordítva is igaz, hogyha valaki elkezd egy szakképzést, akár az egészségügy területén, de aztán úgy gondolja, hogy ezt inkább a főiskolán vagy egyetemen folytatja magasabb szinten, akkor ezt megtehesse, és ne kelljen ezért a diákhitel tartozás miatt semmilyen hátrányt szenvednie.
Miként változott a kínált hitelpaletta a koronavírus okozta gazdasági válság hatására? Ugye említette a Diákhitel Pluszt, mint új terméket, amely december 31-ig érhető el, de ezen túl milyen változások voltak?
Nagyon sok változás volt, ugye a kormány április elején hozott egy nagy intézkedéscsomót, hogy kormány lehet módosítás, ami a diákhitelekre vonatkozott, a moratóriumon túl, ugye arról beszéltünk, a törlesztési moratóriumról. Itt volt a diákhitel plusz bevezetése, ugye az május 1-től december 31-ig elérhető. Itt azért el kell mondanom azt, hogy ez egy, hogy mennyire jó döntés volt ez, és nagyon alátámasztják a számokat. Másfél hónap alatt több mint 14 ezeren igényelték ezt a diákhitel pluszt. Ha összehasonlítom, hogy tavaly a diákhitel központnál összesen volt 12 ezer új ügyfél, több ügyfelünk volt, de új, aki újonnan bejött, egész évben az összes termékre, akkor látható, hogy ez a diákhitel plusz másfél hónap alatt 14 ezer, ez egy nagyon magas szám, és most is még hetente körülbelül 1000 új igénylés érkezik, és múlt héten tudtuk a 10 000. ügyfélnek is kifolyosítani ezt a 500 000 forintot, tehát ez egy biztos, hogy egy jó döntés volt, és mi úgy számolunk, hogyha ez a tendencia folytatódik, még ha nem is lesz második hullám és újabb gazdasági nehézség, akkor körülbelül 30 000 felsőoktatási hallgató élhet ezzel a diákhitel plusszal, és akkor még nem beszéltünk a felnőtt képzési lábáról, amelyik augusztus 15-én indul be. És ha azt nézzük, hogy a diákhitel 1-nek a felvételi aránya is kb. 60%-kal emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához képest, és a diákhitel 2 is 30%-kal emelkedett, akkor azt látjuk, hogy 40-45 ezer új ügyfele is lehet idén a diákhitelnek, és több mint 30 milliárd forint értékben fogunk folyósítani csak idén diákhiteleket, csak összehasonlításképpen soha nem volt erre példa 2001 és 2003 óta a diákhitel központ alapítása óta. Ez nyilván részben jó hír, rész a társaság szempontjából, meg abból a szempontból, hogy nagyon sokan ismerik a lehetőségeket, és élnek ezzel a lehetőségekkel, és nem kereskedelmi bankokhoz mennek el, sokkal rosszabb feltételekkel személyi hiteleket fölvenni. Másrészt nyilván nem jó hír, mert senkinek nem célja, hogy eladósuljanak a diákok. Azt látni kell, ahogy mondtam, hogy 30% elveszítette a munkáját, és ugye olyanokra is van példa, amikor nem a diák veszítette el a munkáját, hanem a szülő veszítette el a munkáját, de otthon a családi kupaktanács úgy döntött egyébként helyesen, hogy inkább vegye fel a hallgató ezt a 500 000 forintos kamatmentes hitelt, mint hogy a szülő elmenjen egy akár 15-20%-os kamatozású személyi hitelt fölvenni. Úgyhogy én nagyon becsülöm azokat a hallgatókat, akik így segítik egyébként a családot, de van fordított helyzetben is ilyen, amikor egyébként a szülő edukatív céllal azt mondja a diáknak, hogy te csak vedd fel a diákhitelt, mert sokkal jobban fogsz tanulni, hogyha tudod, hogy mennyit ér az a befektetett energia, amit te ott 5 évig elvégzel, és utána nagyon sok ilyen példát hallottam már, hogy a diplomaosztón a szülő egyébként visszafizeti ezt a pénzt, mert nem azt akarja, hogy adóssággal kezdje a hallgató az életét, hanem azt, hogy tényleg odafigyelj. Én magam is tudom egyébként, én az egyik első ügyfele voltam a diákhitel központnak 2001-ben, sokkal magasabb kamatok mellett alacsonyabb összegekkel, rosszabb feltételekkel. Mégis egyébként egy jó lehetőségként emlékszem rá, én itt tudtam Hamburgban a jogi egyetemen tanulni, részben ebből, részben egyébként egy diákmunkából tartottam el magam, és azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség volt arra, és a mai napig úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség, ezzel vagy él az ember, vagy nem, de azért azt látni kell, hogy egyre többen ismerik fel a lehetőséget, és hogy bocsánat, visszakanyarodjak a kérdésre, hogy tehát mi változott, igen, egy csomag volt, egyrészt a diákhitel plusz, másrészt lehetővé tette a kormány azt, hogy visszamenőleg igényeljék az előző fél évben fel nem vett diákhiteleket, a diákhitel egyeket a hallgatók, ugye ez egy plusz 350 ezer forintos forrásbevonási lehetőség volt, több százan éltek ezzel a lehetőséggel, meghosszabbította a kormány az igénylési határidőket és a keretemelési határidőket június 15-ig második fél évben és a következő fél évben december 31-ig. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ugye azt tudni kell, hogy ha valaki igényli a diákhitel egyet például, akkor eddig 70 ezer forint volt a maximum, megmondhatta, hogy ő havi 20 ezeret kér, 50 ezeret kér, 70 ezeret kér, vagy akár az egész fél évet egybe kér. Viszont egy bizonyos határidő után már nem módosíthatott. Most viszont ugye már a határidő után vesztette elég sok ember a munkáját, ezért tette lehetővé a kormány azt, hogy meghosszabbított határidőben is módosítsák a kereteket. Több százan vagy inkább ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Ami nagyon fontos még, és amiről szintén döntött a kormány, ez a hallgatói önkormányzatok és a diákok régi kérése volt, hogy a diákhitel egy maximálisan igényelhető összegét maximum 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelik augusztus 15-től. Ez azt jelenti, hogy egy tanulmányi évben 500 000 forint nagyon kedvező, jelenleg 1,99%-os kamatozású, teljesen szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók.
Ez azok is, akiknek már van szerződésük, és mondjuk a harmadik évet kezdik meg idén, vagy a negyediket,
ők is a 70 ezer forint helyett kérhetik a 150 ezeret, természetesen a tárgyévtől.
Így van, augusztus 15-től mindenkire, mind a majdnem 300 ezer felsőoktatásban tanulóra kiterjed ez a lehetőség. Azt gondolom, ez egy nagy segítség, ha figyelembe vesszük, és látjuk ugye a, főleg az egyetemi városokban milyen gyorsan, dinamikusan emelkedett legalábbis a válsaig a lakbéreknek az ára. A 70 ezer forint az ugyan egy segítség volt, de aki mondjuk munkanélkül tényleg a tanulmányaira koncentrálva, családi segítség nélkül akart megélni egy egyetemi városba, akkor ehhez már ez kevés volt. És itt biztos, hogy egy nagy segítség lesz ez a 150 ezer forint.
És ugye volt egy nyelvtanulási diákhitel is, amely megszűnt, okafogyott lett, hiszen a kormány döntése szerint minden bent ragadt diplomát kiadtak nyelvvizsga nélkül.
Így van, ez ugye 75 ezer diákot érint, és ha jól tudom, akkor már majdnem 20 ezer volt hallgató, át is vette a diplomáját azóta, mióta ez a könnyítés kijött. Ugye nekünk több mint 1000 olyan hallgató volt, aki felélt a nyelvtanulási diákhitel lehetőséggel. Itt is tett egyébként egy könnyítést a kormány, hiszen ez egy kamatozó hitel volt, 1,99%, de azzal az áprilisi döntésről úgy döntött a kormány, hogy május 1-től a felvett hitelek itt is kamatmentessé válnak. És azért is váltok a fogyottán, mert a diákhitel plusz tulajdonképpen ugyanazt tudja, mint a nyelvtanulási diákhitel, 500 000 forint igényelhető szabad felhasználású, de ez teljesen kamatmentes. Ugye itt is egy ilyen plusz lehetőséget kaptak a diákok. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon nagy csokor döntést hozott a kormány gyorsan, de mégis átgondoltan, és az élet azt igazolja, vagy a számok azt igazolják, hogy egyrészt amilyen híreket mi kapunk a felsőoktatásból, hogy várhatóan nem fog nőni a lemorzsolódás anyagi okok miatt, illetőleg, hogy relatíve jó eredményekkel tudták befejezni a távoktatásban is, vagy tudják, mert ugye ez még most is folyik a tanulmányaikat a hallgatók. Én azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, és ezt úgy, ahogy sikerült teljesíteni, de nem állunk meg, és ahogy ugye beszéltünk róla, egyrészt vannak ezek a felnőtt képzési és szakképzési hiteltárgyalások, másrészt azért, ahogy említettem, a felsőoktatás területén is tervezünk még egyéb módosításokat és könnyítéseket.
Tavaly nyáron itt az arénában arról is beszélt, hogy amit most is említett, hogy a diákok szemléletén szeretne változtatni, legalábbis ami a diákhitelt illeti, hogy ne az eladósodást, hanem a lehetőséget lássák bennem, ezt néhány perccel ezelőtt is mondta, és azt mondta, hogy ennek érdekében szeretné átnevezni, hogy ne hitelnéven fussanak ezek a termékek, egy kicsit vonzóbb legyen. Hol tart ebben a folyamatban?
A Diákhitel Központnak készült egy új 5 éves stratégiája, amelyet ugye a társaság elfogadott, de a kormány még nem, úgyhogy ez egy kicsit megelőlegezett téma megint. Én azt gondolom, hogy sokan osztják azt a nézetemet, akár kormányzaton belül is, hogy egy olyan hitelt, amit gyerekek születése után elengedünk, ami egyébként kamatmentes, ami egyébként nagyon flexibilisen törleszthető, és különböző módokon egyéb támogatások is kapcsolódnak hozzá, az nem feltétlenül egy hitel, és akár össze lehetne vonni különböző támogatási formákkal is, hogy még kedvezőbbnek ne csak tűnjön, hanem az is legyen. Én azt gondolom, hogy a Diákhitel Központot én inkább valamilyen támogatási központnak hívnám, ha már egyébként központnak kell, mert azt sem nyilván nem túl szexi a fiatalok körében. Az Amerikai Egyesült Államokban egyébként ilyen különböző női nevekkel illetik az ilyen diákhitelezési intézeteket, de nem szeretek ezzel példálozni, mert az amerikai rendszer alapvetően rossz, és alapvetően káros, ugye nagyon sokat hallunk a diákhitel eladócsodottságról, és sajnos néha bejönnek ilyen hírek ide Magyarországra is, és nem sajnos, csak ilyenkor az újságírók meg az olvasók hajlamosak összehasonlítani a magyar rendszerrel, és azt hinni, hogy a magyar rendszer bármiben is hasonlít az amerikai, miközben ez egyáltalán nem igaz, hiszen ott profitorientált intézetekről beszélünk, valóban döbbenetes összegeket vesznek ott föl, nagyon magas vannak az amerikai egyetemeken, nálunk egyáltalán nem ez a rendszer. Még Európában is vannak egyébként eléggé elvadult rendszerek, szerencsére a magyar nem ilyen. Tehát folyik ez a folyamat, én azt gondolom, hogy a magyar diákhitelezésben sokkal több van, mint amit jelenleg kihasználunk. Ahogy említettem, ugye ez egy piaci forrásbevonás, mi a Magyar Fejlesztési Banktól, mint tulajdonosi joggyakorlónktól, az Európai Fejlesztési Banktól, az Európai Tanács különböző intézményeitől, illetőleg kereskedelmi bankoktól vonunk be forrásokat, sőt volt kötvénykibocsátásunk is, és lehet, hogy lesz még a jövőben is. Tehát nem növeljük a költségvetésnek a kiadási oldalát. Bizonyos hiteleink, például a diákhitel 2 beleszámítanak az államadóságba, mert hogy van rajtuk egy kamattámogatás, de a nagy többség a hiteleinknek nem számít bele, és így tudunk egyfajta finanszírozást biztosítani a felsőoktatás, vagy a jövőben a felnőtt képzés és a szakképzés területén. Én azt gondolom, hogy ez egy nyilván egy szerénytelenségnek tűnik, de de én azt gondolom, hogy a Diákhitel Központ egy nagyon-nagyon jól működő intézmény, az állami intézmények között kiemelkedően jól működik, fiatalos és digitális kultúrában az élen jár, nagyon alacsony panasz rátával dolgozunk, tehát én tényleg megdöbbentően, ahhoz képest, hogy 172 ezer ügyfelünk van, megdöbbentően kevés panasz érkezik hozzánk, amiket kivizsgálunk, és elég kevés belőle, ezekből is a jogos nyilván félreértés sokan alapul sok minden. Nagyon próbálunk fiatalosan tájékoztatni, van egy elég áttekinthető honlapunk is, különböző applikációnk, most már ugye nálunk lehet bankkártyával is fizetni tartozást, eléggé napra készen látják a diákok a tartozásukat. Én azt gondolom, hogy ezt ki lehetne használni, és ezt lehetne továbbfejleszteni, és az 5 éves stratégiánkban erre vannak, hogy is mondjam, előremutató, vagy általunk előremutatónak vélt ötletek. Egyrészt az, hogy legyen azonnali utalás, nyilván most, hogy már beindult ez a rendszer a Magyar Bankrendszerben, ezt érdemes lenne a Diákhitel Központnál is kihasználni, és különböző olyan termékek, amelyekkel akár az állam közvetlenül tudna odahatni, hogy bizonyos nemzetgazdasági szempontból stratégiai képzések vagy ágazatok plusz forrásokhoz jussanak, jobban dotáljunk bizonyos képzéseket, mint a másikat, bizonyos egyetemeken, bizonyos égtájakon, ahol esetleg nehezebb helyzetben vannak a diákok, ott is segítsünk. Ugye a fő célunk továbbra is ez a lemorzsolódás és az esélyegyenlőség, a lemorzsolódás megakadályozása és az esélyegyenlőség megteremtése, de azért az látni kell, hogy sokszor már a középfokú oktatásban is vannak bizonyos esélyegyenlőtlenségek, amiket nem biztos, hogy jól tud kezelni a rendszer. Én azt gondolom, hogy a kormányzatnak is, de az oktatáspolitikának, a diákoknak mindenképpen érdekel, hogy legyen egy olyan központi intézmény, ahol a diákok a különböző forrás lehetőségre legyenek, azok visszatérítendőek vagy visszanemtérítendőek, tájékozódhatnak, és egyébként a kormányzat pedig adatokat kap arról, hogy ez a rengeteg pénz, mert ez azt látni kell, hogy elég sok pénz megy el Magyarországon felsőoktatásra, csak ugye a télen ugye egy 40-50%-os ösztöndíj emelés volt, aminek nem volt akkora hírértéke valamiért, de ez egy nagyon jelentős emelés, sok-sok éve nem volt ilyen a felsőoktatásban, de nem biztos, hogy jelenleg mérhető az, hogy pontosan milyen hatása van egy ilyen emelésnek, azon kívül, hogy nyilván a hallgatói önkormányzatok örülnek, meg a diákok is bizonyos szempontból örülnek. Jelenleg nem olyan a rendszer, hogy az oktatási kormányzat személyre lebontva pontosan meg tudná mondani, hogy kire mennyit költünk. Például van ugye ez a szerintem egyébként igazságtalansága a rendszernek, hogyha valakit költségtérítés és szakra vesznek föl, akkor ő semmilyen ösztöndíjra nem jogosult. Még azt hiszem, hogy lakhatási támogatásra sem jogosult. Mindezt azért, mert egy pár ponttal rosszabb felvételit, vagyis emelt szintű, vagy bármilyen érettségit írt. Én azt gondolom, hogy ugyan én azokat az embereket ugyanúgy megbecsülném, akik egyébként a saját pénzüket, vagy a szüleik pénzét költik arra, hogy diplomát szerezzenek, és megadnám nekik a lehetőséget. Csak ehhez látni kellene, hogy kire pontosan mennyit költünk, milyen szakra, milyen képzésre, melyik egyetemen. Ugye most egy nagyon nagy felsőoktatási reform közepén is vagyunk az alapítványi formákra való áttéréssel, úgyhogy ehhez kapcsolódóan én mindenképpen, ha lesz lehetőségem, és ha van lehetőségem, én azt promotálom, hogy a diákhitelezésben rejlő lehetőséget még inkább használjuk ki. Ez egy pozitív történet. Látni kell, hogy a 19 éves történetünkben egyik politikai oldal sem támadta igazából a diákhitelezést, sőt mindenki azon dolgozott, hogy ezen valamit fejleszten. Nyilván a jelenlegi kormányzat a 10 éve alatt nagyon sokat hozzá, tehát ugye egyrészt az első Orbán kormány alapította 2001-ben, még Pokorni Zoltán alatt, és a most ebbe a 9-10 éve nagyon sokat hozzátett, bevezette a Diákhitel 2-t, kamatmentesítette a Diákhitel 2-t, bevezette a családtámogatást, most bevezette a Diákhitel plusz, jelenleg zajlik ugye a felnőtt és szakképzés hitel kialakítása. Ez egy nagyon komplex történet, és egy igazi sikersztori, és szeretném, hogyha az oktatásban vagy a felsőoktatásban lévő sikersztorikról is szó esne esetleg.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!